Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg a dicsőítés utáni Isten tiszteletünket egy imádsággal. Kérek mindenkit, hogy álljon fel, aki itt vagyunk, és jöjjünk az Úr elé. Köszönöm neked, mennyi édesatyám, a te hatalmas szeretetedet, köszönöm neked a lehetőséget, hogy ennek a mostani helyzetben is össze tudunk gyűlni. Köszönöm neked, Uram, azokat a technikai lehetőségeket, amit a gyülekezetünk számára adtál, hogy tudjuk az igédet kifele sugározni azoknak a testvéreknek, akik csatlakoztak ehhez a mai alkalomhoz. Téged kérek arra, hogy te legyél itt közöttünk, te áld meg a felolvasott igeverseket, tegyél értelmet a mi szívünkbe, ami elménkbe, hogy fel tudjuk fogni, meg tudjuk érteni azt, amit te üzenni akarsz. Uram, én téged kérek arra, hogy ne az én gondolataim legyenek, hanem a te szavaid jöjjenek ki belőlem, és a te üzenetedet tudjam átadni, és te segítsél erre engem a Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. A mai délelőtti Isten tiszteletünknek azt a címet adtam, hogy mi a célod. Sok szeretettel köszöntöm még egyszer azokat a testvéreket, akik itt vagyunk most a gyülekezetben, illetve azokat is, akik interneten keresztül nézik élőben, vagy majd felvételről fogják visszanézni az Isten tiszteleti alkalmunkat. Én kívánom azt, hogy mindannyiunk számára legyen áldott ez az alkalom. Próbáljuk nyitott szívvel és figyelemmel fogadni azt, amit Isten az én szívemre helyezett, és bízok benne, és hiszem azt, hogy Isten eszközeként tudok most itt állni előttetek, és hiszem azt, hogy áldásosak lesznek ezek a pár percek, amit most Isten közelségében és jelenlétében tudunk eltölteni. Akinek Bibliája van, az keresse meg a Pál levelét a Filippi gyülekezethez, harmadik részéből fogunk felolvasni 3 darab igeverset. Pál levele a Filippiekhez, 3. rész, 12, 13 és 14. igeverset fogjuk felolvasni, amit hallgassunk meg fennállva Istenünk irányú tiszteletből. Pál egyenest a cél felé fut, ez a ige szakasznak a címe. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, nem én gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Eddig az ige, foglalunk helyet. Az Isten tiszteletünk címe az, hogy mi a célod. Legelőször is szeretnék tisztázni pár fogalmat, amelyek nem mindig vannak az emberek fejében tisztázva, az pedig, hogy álmaid vannak, terveid vannak, vagy céljaid vannak. Mik az álmok, mik a tervek, és mik a célok? Hogy elkezdtem rajta gondolkozni, rájöttem arra, hogy mik az álmaim, azok nem azok az álmok, amelyeket az emberek alvás közben álmodnak, és ugye azt mondják a tudósok, hogy a velünk napközben történt eseményeket próbálja az elménk, az agyunk feldolgozni, ki így, ki úgy. Vannak tudósok, akik azt mondják, hogy minden ember minden éjszaka álmodik, és vannak, akik azt mondják, hogy nem minden éjszaka álmodik az ember, de egy biztos, hogy a Bibliában is vannak események, ahol álmokról, álmodozásokról, álmok megfejtéséről, annak következményeiről szólnak bizonyos bibliai történetek, nagyon jól ismerjük ezeket a történeteket. Az álmodozás, az álmok azok mindig úgy nem földhöz ragadt dolgok. Ami azt jelenti, hogy van egy olyan közmondás, hogy szeretik kicsit elrugaszkodni a valóságtól, egy kicsit álmodozok. Vannak ilyen emberek, akik nagyon sokat álmodoznak. Mik lehetnek az álmodozások? Fiatalként emlékszem arra, hogy egyik nagy álmom volt az, hogy saját autóm legyen. Ahhoz persze kellett egy jogosítvány, a jogosítvány megszerzéséhez kellenek anyagi források. Arra emlékszem, hogy az egyik nagy álmom volt, hogy saját autóm legyen. Utána milyen álmaink lehetnek még? Most éppen mi a családdal abban élethelyzetben vagy szituációban, hogy szeretnénk egy saját házat, egy saját lakást, egy saját ingatlant. Lehetnének ilyen álmok az, hogy egy új munkahelyünk legyen, az, hogy a meglévő házunkat esetleg felújítsuk, tatarozzuk. Vannak olyan álmaink és gondolataink, hogy esetleg testünkbe szeretnénk egy kicsit formálódni, szeretnénk egy kicsit a testünk tömegét egy kicsit csökkenteni, és szeretnénk egy kicsit lehet izmosabbá válni, tehát magyarul átreformálni a testünket. És ilyenkor év elején, amikor az év első napjai vagy hetei vannak, akkor az emberek általában elkezdenek álmodozni, elkezdenek terveket, elkezdenek célokat kitűzni, vagy meghatározni az ő életükből, hogy mit szeretnének elérni a közeli ebbe az esztendőben, és akkor kiszúrnak egy időpontot, hogy én március 31-ig ezt meg fogom csinálni, vagy először, amikor álmodozás van, akkor azt mondják, hogy ezt szeretném elérni. Mindenki először megnézi azt, hogy mi volt az előző évben, az előző években, és abból merítve, és azokból a kudarcokból, vagy éppen el nem ért célokat, próbálja beleépíteni a következő elérésnek a céljaiba, és próbálja tovább vinni ezeket. Mi a különbség az álmok és a tervek között? Testvérek, nagyon egyszerű. Amikor az ember elér a tervezési fázishoz, akkor már eldöntötte, hogy az álmait azt meg szeretné valósítani. Ami azt jelenti, hogy ha az ember azt mondja, hogy én szeretnék venni egy házat, vagy szeretnék építkezni, akkor azt mondom, hogy jó, rendben, ehhez mi kell? Először is az ember tudjon építkezni, kell neki egy építési telek, utána arra kell építeni egy házat, annak a házat meg kell tervezni az alaprajzát, meg kell tervezni azt, hogy nézzen ki, kell kompromisszumokat kötni a feleséggel, a férjel, hogy mekkora, mi, hogy milyen színű legyen, stb. És amikor ezek így megvannak, akkor jön a következő nagyon nagy lépcső, az pedig az, hogy az ember költségvetést hoz létre, hogy ez nekünk mibe fog fájni, vagy mibe fog kerülni. Most egy ház esetében mibe fog kerülni, de mondjuk egy testi átalakításba, akkor mibe fog fájni, az egy elég jó kifejezés, mert emlékszem arra, hogy amikor én elkezdtem a fogyókúrát, akkor nekem nagyon sok feladással és nagyon sok fájdalommal járt, amikor fájt a szívem azért, mert nem tudtam megenni egy csoki tortát. Viszont tudtam azt, hogy mik a céljaim, és mit szeretnék elérni, és ellen tudtam állni neki. Amikor az embereknek van a szívében terve, és kialakul az embernek az, hogy mit szeretne csinálni, a példabeszédekben van egy nagyon jó igevers, ami leírja azt, hogy sokféle szándék van az embernek a szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. Testvérek, ez egy hatalmas ige. Hatalmas ige. Bármit szeretnék én, vagy bármire álmodozok én, ha az Istennek a terveiben nincsen benne, akkor az nem fog megvalósulni. Mert minden akadály ott lesz előtte. Minden akadály oda lesz gördítve. És most itt nem arról van szó, testvérek, hogy Isten ellenünk szolgál, vagy ellenünk irányul, ellenünk dolgozik. Mert hogyha azt mondja az ember, hogy én nekem szeretnék egy másik munkahelyre menni dolgozni, mert jobb feltételek, vagy itt már nem szeretek annyira, vagy közelebb van a munkahelyem, vagy többet tudok keresni, akkor Isten nem a mi ellenségünk. Nem mondja azt, hogy nem, te azért nem fogsz oda menni, mert nem, neked nem jó több pénzt keresni, vagy nem azért mész oda, mert te közelebb vagy, hanem azért, mert Istennek terve van veled ott, ahol vagy. És amiért vagy. És hogyha te ezt nem tudod megérteni, akkor az csak álmodozás marad, viszont Istennek a tervébe, ha beleillünk, és bele tudunk simulni, akkor Istennek a tervei, meg a mi életünknek a tervei, azok összesimulnak. Van egy egyszerű képlet, az, hogy amit így fogalmaztam meg. Ha az ember elkezd tervezni, akkor először felméri a nehézségeket, hogy milyen nehézségei vannak. Ez lehet anyagi, lehet fizikai, lehet idő, lehet körülmények, bármi. Ami azt jelenti, hogy nincs elég pénzem ahhoz, hogy ezt a terveimet vagy céljaimat meg tudjam valósítani. Nincs elég időm rá, nincs elég, én fizikailag képtelen vagyok erre, vagy lelkileg, vagy szellemileg én erre képtelen vagyok, vagy pedig az van, hogy az én egóm nem engedi azt, hogy ezt megtegyem. És ezeket fölmérem, és utána pedig megnézem azt, hogy mi van ennek a kettőnek a különbségéből, hogyha mi, az, mi kell ahhoz, hogy elérjem a céljaimat, a terveimet, és mi van, ezt ebből kivonom, és akkor rájövök arra, hogy nagyon kevés az, ami van. És ennek a különbségnek a különbsége, ennek a két egyenletnek a különbségéből jön ki a hit. És elmagyarázom, hogy ez én hogy értettem meg, vagy az Úr hogy értette meg velem. Hogyha az embernek a nehézségei kevesebb, mint a saját erőforrása, ami azt jelenti, hogy könnyen meg tudom csinálni, ott nincs hit. Testvérek, ezt mindenki a szívére tudja tenni a kezét, hogyha nem ütközik nehézségbe a céljainak az elérése, akkor nem keresi Istennek a közelségét. Biztos vagyok benne. Magyarul, ha nekem van pénzem egy autóra, akkor azt nem fogom Isten elé vinni, mert megvan minden erőforrásom, megvan az anyagi hátterem, hogy meg tudjam venni azt az autót, ezért meg fogom venni. Aztán majd lehet, hogy én, ha jó atyára bíztam volna annak az autónak a megvásárlását, akkor lehet, hogy nem egy nagy, hatalmas nagy költséget veszek magamnak, és akkor majd bosszúságot, meg belefektetett energiát, hogy én ezt az autót megvettem, mert megveszek egy prémium kategóriás autót, és akkor azt meg tudom venni, viszont a fizetésem meg nem prémium kategóriás, hogy fent is tudjam tartani. És ilyenkor nem keresjük Istennek a közelségét, amikor ez az egyenlet nulla, vagy esetleg a nehézségek kevesebbek, mint a saját erőforrásaink. Akkor van probléma, amikor a saját erőforrásaink sokkal kisebbek, mint azok a nehézségek, amivel a terveinket, a céljainkat el tudjuk érni. Mondok egy egyszerű példát. A gyülekezetben is voltak olyan testvérek, akik házvásárlásba álltak. És megnézték azt, hogy mennyibe kerül egy ház, és mennyink van. És ez a kettő összege, az nagyon nem volt egy vonalban. És elkezdtek gondolkozni, és azt mondták, hogy Uram, ez hogy lehet? Szeretnénk megvenni a házat, de ennyibe kerül, de nekünk csak ennyink van. És akkor itt jön a képbe a hit. Amikor Istennek a kezébe lerakod a céljaidnak, az elérésének az útját, és lerakod a nehézségekben való beleütközésnek a lehetőségét, és azt mondod, hogy hittel követlek téged. Remélem, hogy úgy próbáltam megmutatni azt, hogy mi a különbség a nehézségek és a céljaink közötti különbségben a hitnek a fontosságáról. Példabeszédek 16-19 azt írja, az embereknek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja a járását. Nagyon csodálatos ige. A céljaink eléréséhez nagyon sokszor göröngyös, kacskaringós út vezet. Ez egyik prédikációban hallottam, hogy Istennek a vezetése az olyan, mint egy autóban a GPS. Találtam is egy képet róla. Ami a következő. Az Úr, mint egy mennyei navigáció, van a Pintér Bélának is egy ilyen éneke, ő a program, ami fut, és én nézem őt. Van, aki át szokta állítani a női hangot férfira, mert mindig azt mondják, hogy nekem egy nő nem magyarázza meg, hogy merre menjek, vagy pedig amikor volt egy olyan kép is, amikor egy nő ült hát, és azt mondja, fiam, látod, még el is az orránál fogva irányít téged, amikor beszélt ez a GPS a fiatalemberhez. Viszont ez a GPS, ami van nekünk, ami mutatja a navigációba azt, hogy az mi életünk merre menjen, itt egyrészt mutatja, hogy merre menjél, és mondja, hogy merre menjél. Vannak rutinosabbak, akik általában kikapcsolják a hangot, és csak nézik, viszont ennek az a veszélye, hogyha nem tudsz egyszerre az útra is koncentrálni, meg egyszerre a monitort is nézni, és ha elnézel egy lehajtót, akkor ha viszont hallod, hogy a következő lehetőségnél forduljál jobbra, akkor sokkal több olyan külső hatást ér téged, amivel sokkal jobban tudsz koncentrálni az útra. Ezt úgy megpróbáltam úgy elmondani. Szóval, ha beírjuk a navigációban azt, hogy mi a úti célunk, akkor nagyon sok opciót ki tudunk választani. Ki tudjuk választani a leggyorsabb, a legrövidebbet, a leggazdaságosabbat, aztán mennyi van. Ki lehet választani azt, hogy mehessünk földúton, vagy igen, vagy nem. Ki lehet opcióba választani, hogy menjünk fizetős útvonalon, vagy ne kerülj el a fizetős útvonalakat. Általában, ha elkerüljük a fizetős útvonalakat, akkor az mindig egy kicsit hosszabb menetidőt, vagy esetleg hosszabb távolságot is jelent, hogy kerüljünk el kompokat, stb. Tehát nagyon sok opciót ki lehet választani. De amikor az ember kiválasztja, akkor a GPS megtervezi nekünk az utat. Nem nekünk kell, hanem a GPS megtervezi. A navigáció. És onnantól kezdve ő nagyon jól figyel ránk. Isten, ha az ő kezében helyezed le a terveidnek, a céljaidnak az elérését, onnantól kezdve folyamatosan figyeli azt, hogy te hol vagy. Megmutatja, hogy merre kell menjél, megmutatja azt, hogy nem csak, hogy merre kell menjél, hogy mikor fogsz oda megérkezni, körülbelül, de testvérek, a GPS, a navigáció, inkább úgy hívom úgy, a navigáció nagyon sokban ott van veled a minden pillanatban, amikor utazol. Amikor mész A-ból B-be, akkor folyamatosan mutatja neked azt, hogy mennyivel mész. Ha lassabban mész, nem figyelmeztet, viszont ha gyorsabban mész, átléped a sebességhatárt, abban a pillanatban mondja a kis hang, hogy az önsebessége túl magas, vagy átlépte a sebességhatárt, kérem figyeljen, vagy egyszerűen csak egy hang szólít, egy pippegés, egy szignál szól a GPS-ből, hogy kicsit vegyél vissza a tempóból, mert egyrészt gyorsan is mész, másrészt pedig szabályokat hágsz át. Érdekes az a navigációban, hogyha esetleg elnézünk egy lehajtót, akkor testvérek, mi az az első mondat, amit mond? Azoktól kérdezem, akik itt vannak. Így van. Az EGS azt mondja, hogy újra tervezés. És nagyon sokszor az van, hogy látja azt az ember, hogy újra tervez, de úgy tervez újra, hogy vissza akar fordítani, mert csak azon az egy úton tudsz menni. Vissza akar fordítani, mert csak azon az egy úton, az egyetlen út a célig. Visszafordít. De vannak olyan lehetőségek is, amikor tovább enged az úton, egy picivel nagyobb kerülővel, egy nagyon picivel hosszabb útvonalon, visszacsatlakozik majd arra az útra, hát sajnos elnézted, ennek megiszod az árát, megiszod a levét, hogy úgy mondjam, több ideig fogsz ülni a kocsiba, stb. Viszont az biztos, hogyha az navigációban minden szabályt betartasz, minden utasításnak engedelmeskedsz, akkor biztos, hogy el fogsz érkezni az úti célodnak a végére. És azt tudom, hogy a navigáció a végén megkérdezi azt, hogy elérkezett az úti céljához. Igen, nem, ki lehet választani, és 5 mosolygós fejbe ki lehet válogatni, mennyire vagyok elégedett a navigációnak a minőségével. Ez az 5 pici pont, ez lehet mondjuk az, hogy 5 pici pontként mondjuk hálát lehetne adni az Úrnak azért, mert megérkeztem. Csak ilyenkor mi emberek szeretünk olyat csinálni, hogy gyorsan kilépünk, bezárjuk gyorsan, hogy nehogy lemerüljön még a telefonunk, gyorsan kikapcsoljuk a GPS-vevőt a telefonomba, mert minden gyorsan becsukjuk és kész. És ilyenkor lehetne mondjuk egy pici hálát adni, hogy köszönöm Uram, hogy elhoztál az úti célhoz. És megmondom nektek testvérem, hogy én sem szoktam mindig hálát adni. Amikor megérkezek valahova, amikor egy hosszú útra megyek, hogy köszönöm Uram, hogy velem voltál az úton, köszönöm, hogy irányítottál, köszönöm, hogy nem volt semmi probléma, és találkozottok a szeretteimmel, vagy bárkivel. Ezek az utak lehetnek nagyon kacskaringósak, nagyon kacifántosak, és sokszor nem értjük azt, hogy miért nem a legegyszerűbb úton visz. Volt már én a testvérekkel? Akkor vezettek, és nem értették azt, hogy hát itt van egy teljesen egyenes útszakasz, és nekünk miért kell oda fölmenni. És amikor az ember egy picit így rányit a képre, akkor látja azt, hogy azon az útszakaszon van egy baleset, egy teljes útzár, és ott 3,5-4 órán keresztül, most Bettire nézek pont, mert neki volt egy ilyen hasonló sztoria nem olyan régen, hogy belefutottak egy balesetbe, és nem tudták kikerülni. És akkor mit lehet az embernek csinálni? Vár. És nagyon, nagyon nem szeretünk várni. Testvérek, az ember az idejét nem szereti pazarolni. És Jézus, hogy Isten nagyon jól tudja azt, hogy az embert el lehetne vezetni más úton. De lehet, hogy a kerülő is hosszabb lenne, és lehet, hogy inkább végig kell ülni a dugót, mert még így is gyorsabb. Emlékszem arra, amikor most hoztam egy ilyen képet, Emlékszem, amikor voltunk Isten kegyelméből, el tudtunk menni egyszer Amerikába. És testvérek, az amerikaiak nagyon jól csinálják az utakat. Az pedig úgy néz ki az autópályák is, hogy biztos, hogy van bennük egy akkora egyenes szakasz, amiben egy repülő teljes mértékben le tud szállni. Úgy vannak tervezve az autópályák, hogy x kilométerenként van egy olyan egyenes szakasz, direkt azért, hogyha egy repülőnek kényszerleszállást kell végrehajtania, akkor le tudjon szállni. És elmentünk az egyik partról a másik partig, és testvérek, egy nyíl egyenes út. Nyíl egyenes. 118 mérföld egyenes. Tehát ebben nem az van, hogy van benne ilyen kanyar, vagy olyan kanyar. Nyíl egyenes. Az ember nem látja, hogy hova megy. Csak megy. És elmondom testvérek, a legunalmasabb 110 kilométeren volt. 110 mérföld, ami olyan 100 mennyi, 1-6-tal kell szorod, ne jól tudom, akkor 160, 100, durván 180 kilométer. Soprontól 180 kilométer mennyi? Székesfehérvár? Mondjuk így légvonalban, Székesfehérvár, nyíl egyenes úton. És ott nem volt egy domb, nem volt egy semmi. Így ment az ember teljesen egyenes úton. Unalmas. Az volt egyszer meglepő, amikor volt kettő darab féknyom így keresztbe. És akkor így néztem és keresztem menni, hogy na szerintem itt mi történhetett? Az nyíl egyenes úton, amikor két féknyom így keresztbe ment az úton, és így nem értettük, hogy miért van. És mentünk tovább, és akkor egy elütött állatot látom meg az út szélén, és akkor kérdezem tőle, hogy ez hogy, amikor erre is ellátsz végtelenni, meg arra is ellátsz végtelenni, hogy tudnak? Ilyet, hogy? És testvérek, az az egyetlen érdekes dolog, hogy egy autópályán, hogyha nyíl egyenesen megy, akkor a legjobban be tudja altatni az embert. Egyszerűen az embernek a fókusza elkezd beszűkülni, elkezd teljes mértékben úgy nem figyelni a körülötte lévő dolgokra, a környezeti hatásokra, és beszűkül az embernek a tudata, és nem kezd el figyelni az úton, hanem úgy elkezdünk úgy érzésből vezetni, vagy nem is tudom, ilyen rutinosan így csak így folyni az ára, bekapcsoljuk a tempomatot, még az, és gázpedált csak kell nyomni. Ha olyan a luxus az autónk, akkor még sávtartónk is van, ebbe volt, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy a kormányt így visszahúzza a sávba. Meg szeretném kérdezni a testvérektől, hogy mégis miért van az, hogy amikor minden lehetőségünk adott, és tényleg ebben a mai világban, hogy úgy mondjam, ha valakinek van egy okos telefonja, és internet elérése, és megmernék kérdezni 100 embert, most nem a, de még az idősebb testvérek is, akik esetleg autóba ülnek, az újabb autókat is már úgy gyártják, hogy van bennük navigáció, de ha Jézus, egy Istenre gondolok, és az minden napi életünkben, hogy ott van, miért nem szereti használni az ember a mennyei navigációt? Miért nem szeretjük használni akkor is, amikor a nehézségeink és a saját erőforrásaink, ha még több is van a saját erőforrásunk, most nehézségükből kevesebb, akkor is miért nem tudjuk rábízni magunkat? Miért nem tudjuk 100%-os hittel állni benne? Amikor el akarunk érni egy célt, és nagyon sok kacskaringós dolog van, és akkor az ember szeret így belenyúlni a navigációba, hogy inkább erre megyek, hasonló érkezéssel inkább arra megyek, és Isten csak föntről néz, és azt mondja, jó, akkor menjünk erre. Újra tervezem neked. A cél ugyanaz lesz, de akkor menjünk erre. És arra kellett rájöjjek, hogy mi az akadálya annak, hogy én nem szeretnék, vagy nem akarok, vagy nem vagyok hajlandó a mennyei navigációt használni, az pedig nem más, mint a szabad akarat. Szabad akarata az embernek mindannyiunknak van. Szabad akarat, akaratosság, nevezzük bárhogy. Az én kisfiam most éppen azt a korszakát éli, hogy nekem te ne. 14 hónapos gyerekben benne van az akaratosság. Akkor én bennem a 34 éves férfiba nincs bennem az akaratosság? Hát kérdezzék meg testvérek a feleségemtől, mennyire vagyok akaratos. És mindenki kérdezze meg a saját közvetlen környezetét, mennyire vagyok akaratos. Mennyire tudom alárendelni Isten navigációjának magamat? Mennyire tudok hittel beleállni bizonyos céloknak az elérésében? Mindenki fel tudja magának tenni a kérdést, azt, hogy mi az én célom? Mi a célom ebbe az évben? Mi is, amikor leülünk beszélgetni este egy családi beszélgetésben, mindig az a mondat kezdődik el, hogy olyan jó lenne, ha. Ez van az álmodozásban. Utána beszélgetünk tovább, hogy nézd, mit találtam. Meg kellene venni, meg kellene oldani, meg kellene szerelni, meg sorolhatnám a mondatokat. Utána pedig van az, hogy fú, nekem nincs ez, nincs az, ebből is kevés van, az időm se engedi annyira, az anyagiak se engedik annyira, én se bírom, mert már idős vagyok, meg már gyengébb vagyok, meg egyedül nem fog menni. És sorolhatnám a kifogásokat, nehézségeket, az erőforrásainknak a felsorolását. És testvérem, meg kell valljam, én is nagyon sokszor mindent próbálok saját erőből megoldani. De mindenki fel tudja magának tenni a kérdést, hogy azért, hogy egy bizonyos célt, és ez lehet a cél egyéni cél, lehet ez a cél a családnak a célja, közös cél, és lehet ez gyülekezeti cél, bármi, amit az ember ki tud magának tűzni a következő esztendőre, meg szeretném kérdezni, mi az akadálya annak, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Ilyenkor jönnek a kifogások. Nincs elég időm, nincs elég fizikai erőm, nincsen elég anyagi hátterem. És sokszor, testvérek, az a probléma, hogy sokszor az egónk sokkal, sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb a saját egónk, mint az, hogy esetleg el tudjuk engedni, és a céljainkat el tudjuk érni. És most miért mondom az egót? Azért, mert az ember legelőször minden próbál maga megoldani. Én is ilyen vagyok. Ha már nagyon nem bírom, akkor kérek egy segítséget, és ha már senki nem tud segíteni, akkor Isten megmutatja, hogy látod, fiam, én vagyok az egyetlen megoldás. Én vagyok az, aki meg tudom oldani. Nagyon jó a Bibliát olvasni. Hallgattam egy prédikációt, és egy nagyon jó egy hasonlatot mondott az egyik prédikátor ott, és azt mondta, hogy testvérek, a Bibliát olvasni az nagyon jó, mert lehet belőle információkat szerezni. De ha a Biblia nem tud transformációt előítézni az életedben, akkor semmi haszna nincs az információnak. Tehát, hogyha a Biblia nem tudja az életemet megváltoztatni, akkor lehet nekem bármilyen bibliai tudásom, bármekkora nagy leszikális tudásom, hogyha azt nem tudom megélni az életemben, akkor semmi értelme nincs, hogy miért van akkora tudásom. És én most mindenkit biztatok arra, hogy egyen-egyenként tudjuk mindannyian a saját életünket. Én is tudom a sajátomat. Tudom azt, hogy mit szeretnék egyénileg elérni. Tudom azt, hogy mit szeretnék családilag az én szűkebb családi körömben elérni. Tudom azt, hogy mit szeretnék elérni a gyülekezetben. Tudjuk azt, hogy mit szeretnénk elérni a gyülekezetben. És mindenki meg tudjuk beszélni azt, hogy mik az erőforrásaink, mik a lehetőségeink, és mik a nehézségek, amivel szembe ütközünk. És testvérek, én mindenkit arra bíztatok, hogy ne csak akkor legyen, amikor ez a képlet, ez a bizonyos képlet, a nehézségek sokkal többen vannak, mint a saját erőforrásaink, és csak akkor jöjjünk hittel az Úr elé, hanem tudjunk mindig az Úr elé menni. Jeremiás proféta könyvében van egy nagyon jó igevers, amely nagyon jó biztatást ad az akkori számüzetésben lévő népnek, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jó létet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Legyen ez egy biztatás számunkra, testvérek, tudjunk bízni, tudjunk rátámaszkodni az ígére, ezt kívánom én is, a testvéreknek és a magam életére, a családom életére is. Amen.